5 perccel múlt el 10 óra, ez a Korona FM 100 és benne mindjárt kezdődik közérdekű szolgáltató magazin műsorunk, a Turmix. Remélem, hogy velünk marad, végig hallgatja és levonja a megfelelő következtetéseket, tanulságokat. Maradjon tehát a Korona FM 100-zal.
A legnagyobb slágerek neked járnak, neked járnak. Korona FM 100. Itthon vagy.
No, csapjunk akkor bele, hiszen a közérdekű szolgáltató magazin műsor, mint minden héten szombaton és vasárnap, így ma is jelentkezik. Témáink közül küszöbön áll az új földtörvény hatályba lépése, az ebben foglaltakról és a kormány ehhez fűzött reményeiről beszélgetünk a mai műsor stúdió vendégével, Font Sándorral, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnökével, aki első kézből ismeri a szabályozást. A közelmúltban Kalocsára látogatott a kormányváltás 2014 párt miniszterelnök jelöltje Mesterházy Attila. A politikus személyesen találkozott és beszélgetett szimpatizánsaival, majd rádiónkra is szakított néhány percet, hogy beszéljen programunkról, illetve arról, hogy hogyan látja az ország helyzetét.
A szegénység az nem csak nőtt az emberek között, hanem mélyült is, tehát nem csak többen élnek rosszul, hanem még rosszabbul élnek, a szabad így fogalmazni. Mi azt látjuk, hogy minden harmadik ember éhezik, körülbelül 3 millió 300 000 ember a legújabb EU statisztika alapján szegénynek minősül.
Illetve sajtótájékoztatón ismertette az LMP kalocsai képviselőjelöltje Makádi Balázs és vendége a párt országos listájának 4. helyén szereplő Sallai Robert Benedek a párt zöld gazdaságfejlesztési programját. Ennek helyi viszonylatban fontos elemeiről is szólt a politikus.
A zöld gazdaságfejlesztési program, amit bemutattunk, ez azt célozza leginkább, hogy lehet olyan gazdasági alapon működő munkahelyeket teremteni, amelyek gazdaságilag önfenntartóak, amelyek nem függnek központi kormányzati forrásoktól. A közmunkának a legfőbb problémája az, hogy azt a pénzt más adófizetőknek kell megtermelni.
Amint hallotta, hamarosan a stúdióban Font Sándor is jön a földtörvény részleteiben.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
I had a dream the other night about how we only get one life. Woke me up right after two. I stayed awake and stared at you so I wouldn't lose my mind. And I had the week that came from hell. And yes, I know that you could tell. You're like the net under the ledge. When I go flying off the edge, you go flying off as well. And if you only die once, I wanna die with you. I drank too much.
something I need. Yeah, in this world full of people, there's one killing me. And if we only die once, I wanna die with you.
Perccel ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk a Korona FM 100-on. Hónapok óta a közszájon forog a kormány új, rövidesen hatályba lépő földtörvénye. Pozitívumok és negatívumok, érvek és ellenérvek, mint minden új központi szabályozás esetében ezúttal is felmerültek, mert hogy pontosan mi is volt a szándék a törvénykezés mögött, és kik lehetnek a nyertesei az új rendszernek, arról az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnökét, Font Sándort kérdezzük, akit személyesen köszöntök a stúdióban. Jó napot!
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a rádióhallgatókat.
Még mielőtt rátérnénk a földtörvényre, legutóbb, mikor itt volt nálunk, hallgattam a rádióműsort otthon az autóban is, és nagyon kellemes, megnyugtató hangja van. Azt mondja, hogy ez nyilván vele született tulajdonság, megadottság, de úgy jó érzés sugall. Ez egy ilyen első számú dicsérő pont, vagy bármi másnak is nevezhetjük, de vannak olyan emberek, nem tudom, ön figyeli, ahogy beszélnek, hogy egyszerűen vagy idegesítő a hangjuk, vagy amilyen stílusban beszélgetnek, vagy beszélnek az emberekhez. Önre ez abszolút nem jellemző.
Persze figyeljük, de nyilvánvalóan van egy genetikai adottság. Igen. Az embernek, a szabad így fogalmaznom. Például nagyon szeretek énekelni, mind nótázás címmel, mind pedig időnként a egyházi kórusba. Tehát valamilyen szinten a hangszálaim ott úgy, ahogy rendben vannak, de ennél többet nem teszek értük. Maximum egy jó kis fröccse, vagy időnként egy kis pálinkával még próbálom helyrehozni. Amit én elég tudatosan megpróbáltam felépíteni, az nem annyira a hangszín és a hangsúly és egyebek, amire mások esetleg jobban odafigyelnek, hanem a politikai szóhasználatot lefordítani a hétköznapi emberek nyelvére, hogy értsék, hogy miről van szó, mert én ebben látok nagyon sok képviselőtársamnál és közéleti szereplőnél gondot, hogy ő annyira érti, hogy miről van szó, hogy jelentős logikai sorrendet kihagy egyszerűen, és nem a hallgató, aki persze nincs benne olyan mélységben egyes témákban, az nem fogja tudni követni azt a logikát, amit éppen ő közvetíteni szeretne a hallgatók felé.
Na, akkor most már a kis kitérő után tényleg földtörvény, szóval miért volt szükség az új megalkotására?
Egy régóta talpon lévő földtörvény, 93 óta talpon lévő földtörvényt módosítottunk, igazából az nagy indok jelentős Dunántúlon meglévő zsebszerződések, külföldiek által bérelt földterületek most már majdnem tarthatatlanná tették az ottani gazdálkodók életét. Ez egy mellék szála, amit meg kell oldani a most életbe lépő földtörvénynek. De a súlyosabb indok az az, hogy mikor beléptünk az Európai Unióba, akkor kaptunk 10 év haladékot arra, hogy még továbbra is megtilthatjuk 10 éven keresztül, hogy kizárólagosan csak magyar természetes személyek tulajdonában lehet termőföld. Az EU ugyanis ezt nem engedi meg, általános szabály, hogy bármely EU-s állampolgár bármely országba vásárolhat termőföldet, habár ezt feltételekhez lehet kötni az EU egyik bírósági döntése alapján. Ez azt jelenti, hogy az egyes tagországoknak maguknak kell eldönteni, hogy szabnak egyáltalán feltételt, hogy más EU-s országok állampolgárai vásárolhatnak-e nálunk földet, vagy abszolút nem szabnak feltételt. Így aztán két részre is lehet sorolni az EU tagországot. Van olyan ország, EU-s, amelyik semmilyen feltételt nem szab, sem a saját állampolgáraira nézve, sem pedig az EU-s más állampolgárokra.
Bocsánat, nézve. Ezekben az országokban kialakulnak kaotikus helyzetek? Tehát, hogy átkerül a föld tulajdonjoga más országbéli állampolgárokhoz?
Hát ez egy elég izgalmas kérdés. Igen, ez egyértelmű, és rendkívül felemelkedik a föld egy hektáros ára. Most ez persze megint nézőpont kérdés, hogy kinek jó. Akinek a tulajdonában van, az úgy érzi, hogy egy gyarapodott vagyona. De aki a mezőgazdaságból szeretne megélni, és például egy állam, egy kormány, amelynek a feladata a élelmiszerre való ellátása az állampolgároknak, ott már gondok lehetnek, mert a fiatal gazda generáció nem tud belépni a gazdálkodók sorába, mert olyan rendkívül magas az egy hektár termőföld ára, amit ő fiatalként nem tud megfizetni, ezért előregszik a gazda generáció. Hollandia példája, akik teljes liberalizálták a földforgalmat, nagyon magas, 17-30 millió forint között van egy hektár termőföld ára.
Ez a magyar árakhoz képest?
Hát ez most mondhatnám az, hogy 17-30 szorosan, mert olyan 1 millió forint környékén, ez persze helytől, termőföld minőségtől, összefüggő terület nagyságtól, tehát nagyon sok mindentől függ, öntözhető-e, víz mellett van-e, tehát nagyon sok mindentől függ, de most 1 millió forint környékén, és ez alatt már nem nagyon lehet termőföldet vásárolni.
Hát 30 szoros áron meg aztán pláne nem tudná megvenni senki. Az
ott Hollandiában is komoly gond.
Gondolom. És még miért?
És ez a moratórium, amit mi így hívtunk, hogy megtiltottuk a külföldiek termőföld vásárlási lehetőséget törvénybe, és ezt fenntarthattuk 2014. május 1-ig, na ez most fog bekövetkezni, tehát utána nem tarthattuk fent, egyetlen ország sem tarthatja fent, tehát nem Magyarországot diszkriminálja ezzel az EU, kivételesen most, ugye sok vitánk van az EU-val, de itt egységes szabályozást követ. Ezért fel kellett készülnünk arra, hogy meg fognak jelenni a külföldi vásárlók, főleg úgy, hogy mint említettem, Dunántúlon ilyen hát zsebszerződésnek mondjuk előszerződések, de jogtalan, törvénytelen előszerződésekkel megpróbálták már azt a pillanatot előre lekötni, amikor majd EU-s állampolgár is vásárol a termőföldet, és ezt 4-5-6 évvel ezelőtt már megkötötték ilyen látszatadásvételi szerződésekkel. És a törvényünknek mindenre ki kellett terjedni, ilyen helyzetre is, de leginkább arra, hogy életvitelszerűen mezőgazdasággal foglalkozók legyenek azok, akiknek a kezébe döntő mértékben majd a földterület fog áramolni, azaz erre tereljük az egész adásvételi rendszert. Szóval aki életvitelszerűen mezőgazdasággal foglalkozik, földművesnek nevesíti a törvény, ez egy definíció, pontosan leírja, hogy kit tekintünk földművesnek, ők vásárolhatnak csak 2014. május 1-e után termőföldet, kivéve ez alól, hogyha egy hektár vagy annál kisebb termőföldet vásárol, ez bárki megteheti.
Bent ott gondolom nincsenek ilyen szabályok. Mármint, hogy ennyire komolyak, amiket be kell tartani ahhoz, hogy földterülethez jussunk.
Már hol?
Mert hogy Magyarországon.
Ja, jelenleg.
Mert hogy az új földtörvényben, hogy megvédjük a magyar földet, ahhoz az kell, hogy különböző szabályok létezzenek, ne pedig a teljes liberalizmus. Tehát, hogy bárki bármennyiért
ez így van, olyannyira, hogy a szabályrendszer nem lehet diszkriminatív az EU állampolgárokra nézve. Magyarul nem mondhatjuk meg, hogy a magyar állampolgár így vásárolhat, és minden más állampolgár pedig így. Magyarul egyféle szabályozást kellett létrehozni. És ebben van a nagy titok, hogy hogyan tudunk olyan egyféle szabályozást létrehozni, amely könnyen teljesíthető a magyar állampolgárnak, és igen nehezen teljesíthető a nem magyar állampolgárnak, de az elméleti lehetőséget, hogy vásároljon termőföldet, azt megadjuk, tehát az EU-s jogot nem sértjük meg, és ezért került bevezetésre több Ausztriával, Dániában és különösen Franciaországban szabályzott elemek, azaz mi feltételhez kötöttük a termőföldvásárlást, és azt mondtuk ki, hogy csak azok a természetes magánszemélyek továbbra is, tehát társasvállalkozás nem, természetes magánszemélyek vásárolhatnak termőföldet, akik az adott termőföld körzetében már legalább 3 éve életvitelszerűen mezőgazdasági gazdálkodók, tehát 3 éve, tehát nem úgy van, hogy beszaladok Hollandiából ide, mert itt állat olcsó a termőföld, és már is veszek, hanem 3 évet kell neki itt eltölteni. Hát közben adószámot, állandó lakcímet és minden egyebet kiváltani, és itt élnie.
Persze, azt igazolni kell, hogy ő életvitelszerűen itt van ebben,
igen,
az országban?
Igen. Már jelenleg is egyébként, bizonyos feltételek esetén már jelenleg is, hogyha külföldi állampolgár szeretett volna az eddigi törvények alapján vásárolni termőföldet, akkor már az eddig lejáró törvényekben is igazolni kellett az életvitelszerűséget. Ezt az államigazgatási hatóságok, földművelés egészségügyi hivatalok és egyebek ezeket el is végzik, tehát kimennek fizikailag, megnézik, hogy mikortól van számlázott forgalom a nevén, tehát vásárol vetőmagot, vagy műtrágyát, vagy gépeket, eszközöket, gázolajat, stb. Tehát ezek elég jó nyomon követhetőek. Mikor jelentkezett be az adóhatóságtól, van-e valamilyen forgalma, ami után adózott jövedelme keletkezik, tehát ezeket elég jó meg lehet nézni, hogy ki mikortól számít három éves, most már majd három éves itt tartózkodónak és földművesnek, mert hogy magyar állampolgárok sem vásároltak ezek után korlátlanul termőföldet, tehát nem csak a külföldiekre vonatkozik az, hogy három évet itt kell nekik lakni és életvitelszerű mezőgazdasággal kell foglalkozni, hanem földművesnek kell lenni, tehát ezzel kell foglalkozni. Most mondok egy-két példát, hogy a tőzsde ügynök, vagy orvos, vagy jogász, és akkor sorolhatnám, akiknek esetlegesen megtakarított pénzük van, május 1-ig bárhol vásárolhattak Magyarországon termőföldet, bárhol, befektetési célra.
És aztán, bármennyit?
És nem, 300 hektárt. Majdnem mondhatnám, hogy bármennyit, mert ez jó
van
nagy.
Van ez az 1 hektár, és ez a 300 hektár.
Van.
Majd lehet, hogy talán ezzel kellett volna kezdenünk, hogy a kormányzat célja milyen összetétele volt a mezőgazdaságnak, illetve a földterületnek, hogy kik műveljék, meg mekkora területen, és milyen százalékban?
Jelenleg 50-50 százalékos az az arány, amiben a tők és nagyüzemi társas vállalkozások művelik a termőföldet és a magángazdálkodók. Ez most 50-50 százalék. Határozott célunk, hogy 80 százalékban magángazdák és 20 százalékban ezek a klasszikus részvénytársági tők és nagyüzemek legyenek a szereplői a termőföld összesenjének a megművelés szempontjából. Éppen ezért ez a törvény méretkorlátokat is bevezet. Egyet már itt közben megemlítettünk. Magánszemélyeknek 300 hektárnál több termőföld nem lehet a tulajdonukban. Használatukban pedig mind a társas vállalkozásoknak, mind bármely magán vagy őstermelői vagy családi gazdálkodónak 1200 hektár lehet. Ez azt is jelenti, hogy akinek most több van, mint 1200 hektár a törvény életbelépése pillanatában, nem kötelező automatikusan lecsökkenteni, felmondani bérleti szerződést, hanem amikor lejárnak a bérleti szerződések azon területeken, amelyek több mint 1200 hektár fölöttiek, akkor nem kezdeményezhet ez a társas vállalkozás újabb bérleti szerződést mindaddig, amíg a lejáró szerződések következtében csökkenő földterületek mérete nem éri el az 1200 hektáros mérethatárt.
Mi van, ha a tulajdonában van már mondjuk 1500 vagy 1800 hektár?
Tulajdonában, ugye, mint említettem, nem lehet. Mert
eddig sem lehetett?
Mert a társas vállalkozásoknak eddig sem lehetett, egy 93-as törvény és egy alkotmánybírósági határozat, óriási vita volt egyébként 93-94-ben erről a kérdésepont, hogy társas vállalkozások tulajdonában lehet-e termőföld. Mi már akkor is, és elődeink is, a bolgári oldal kormánya azt mondta, hogy nem lehet, ennek egyetlen egy oka volt. Mert ha társas vállalkozás tulajdonában engednénk termőföldet, a társas vállalkozás bárki megveheti. Most nem akarom mondani, hogy offshore cégeken keresztül, de nem is kell. Megveszi egy francia vállalkozás, vagy egy magánszemély a magyar agrárcéget, akinek a nevén 1800 hektár van, és ebben a pillanatban mindenestől, tehát az 1800 hektárostól vette volna meg a céget, magyarul francia kezébe került volna azonnal 1800 hektár. Na ezért nem engedjük most sem meg, hogy társas vállalkozás tulajdonában legyen termőföld, csak bérleti jogviszonyban lett, kizárólag magánszemély tulajdonában lehet továbbra is termőföld, és pontosítanék, magánszemély és állam, önkormányzat és egyház. Tehát ezek az intézményesített, nevesített szerveknek a tulajdonában lehet csak termőföld. Mi van azokkal, akik most mondjuk változatlanul orvosok, vagy örökletes úton, vagy netán, még kárhótlás révén szereztek termőföldet, és teljes jogosan van a nevükön termőföld. A törvény természetesen nem írhatja felül a PTK és a tulajdonszerzés szabályait, tehát a természetes, hogy a tulajdonukban maradhat továbbra is. Azonban, ha ezek a személyek majd el akarják adni, mondok valamit, én most egy budapest ügyvéd vagyok, és még a kárpótlás révén szereztem 40 hektárt, és az Békés megyében van. És ezt most úgy döntök, hogy el szeretném adni, vagy első lépésben csak bérbe szeretném adni. Bérbe adni lehet természetesen, de csak olyan vállalkozásnak és magánszemélynek, aki az adott termőföldtől nem messze, mint 20 kilométeres távolságban gazdálkodik, és ha el szeretném adni, mert most már nem kell nekem, vagy olyan befektetésem van, amihez meg annak a földnek az ára kellene, eladhatja olyan személyeknek, akik itt már csak magánszemélynek adhatja el, mert csak az vásárol a termőföldet, aki gazdálkodó, helyben lakó, és 20 kilométernél nem messze van az adott termőfölddől. Tehát tulajdonjogot nem sérthet meg az új törvény, nem is sért meg, De a föld tulajdonosoknak most már egy figyelemmel kísérendő szabály van, hogy hogyan adhat bérbe, és hogyan adhatja el majd a termőföldjét.
Gondolom ezt majd ellenőrzik is, hogy szabályszerűen jártak
hogy, el. Ne, hát olyannyira, hogy a földhivatal egyszerűen nem jegyzi be, hiszen egy elég bonyolult eljárás van, ezt sokan támadják, de ennek oka van. Aki adásvétel szerződést kezdeményez, magyarul el szeretne adni és venni valaki termőföldet, ezt a szándékot, ezt úgy hívjuk, hogy vételi ajánlat, ezt a szándékot 60 napig ki kell függeszteni az földterület környezetében illetékes önkormányzat hirdető táblájára. 60 napig ezt bárki megnézheti, és hogyha van közben elővásárlásra jogosult szomszéd, helyben lakó, és ugyanolyan áron ajánlatot tesz, akkor azonnal kiüti, idézőjelbe teszem, az addigi vásárolni szándékozót, és automatikusan a helyébe lép, tehát nagyon erős jogosítványai vannak a helyben lakóknak, miközben fel fog állni, most megjelent jogszabályok alapján egy úgynevezett helyi földbizottság, és ez a, nem csak, hogy az elővásárlásra jogosultak jelentkezhetnek be a kifüggesztett ajánlattételre, ha ők közben meg szeretnék venni a helyben lakóként ezt a termőföldet, hanem a helyi földbizottság, amely kizárólag azon települések gazdálkodóiból áll össze, vétójoggal rendelkeznek minden adásvétellel kapcsolatosan. Tehát, hogyha nem mondják rá, hogy igen, ez az adásvétel létrejöhet, akkor a földhivatal nem fogja bejegyezni az adásvételt. Megszűnik ott abban a pillanatban az adásvételi szerződés.
Nekem úgy tűnik, ahogy beszél is a földtörvényről, hogy amit önök, illetve a kormány tervezett, azt sikerül megoldani ebben a törvényben, illetve, hogy sikerül megvédeni akkor a magyar termőföldet?
Igen, ez volt egyértelműen a szándékunk.
Most én sem a külföldiekre és a spekulánsokra gondolom.
Pro és kontra. Ebben a szóban, hogy spekulánsok, ebben benne vannak a magyar spekulánsok is. Tehát ők ugyanilyen nehéz, diszkriminatív helyzetbe kerülnek, mint akár a külföldiek. Magyarul a földdel üzletelni a későbbiekben nem lehet. Ez Franciaországban, Dániában, Németországban és Ausztriában tökéletesen bebizonyosodott. Ők ugyanezeket, sőt néha szigorúbb jogelveket alkalmaznak, mint most mi.
Tudom mondani egyetől szigorúbb példát?
Hogyne. Franciaországban például az állam, az állami intézményen keresztül, ez egy SAFER, így hívják, olyan, mint nálunk a Nemzeti Földalap, aki minden állami föld és földmozgást figyel hivatalból. Ez a SAFER intézmény, ha úgy véli, hogy egy adott település határában egy valaki túl nagy földterületet szerzett, akkor meg kell, hogy engedje ez a tulajdonos, hogy bevásárolja magát ez az állami intézmény ebbe a cégbe, többségi tulajdonosként, elrendeli a földek eladását valós piaci áron, és amikor és az arányosítás megtette, hogy arányos legyen, hogy mindenki jusson földhöz, ne lehessen túl nagy üzeme valakinek, megtette ezt az arányosítást, magyarul eladta a tulajdonosnak a földjét, ezt a pénzt odaadja a tulajdonosnak, és kilép ebből a cégből, és utána azt mondja, hogy most már csinálhatod tovább.
Ez nagyon kemény.
Félelmetes szabályok vannak még, amit mi csak hüledezve olvastunk, hogy ilyen van ma Európában. Hogy és nem is hallottunk róla. Hát ezt én 2008-ban volt szerencsém a francia földjogszabályozásról egy francia könyvet megszerezni. Úgy hívta fel egy szakember a figyelmemet rá, eszembe se jutott, hogy micsoda irodalmi titkok vannak még Franciaországban, e területen. Ezt a könyvet megvettük, és lefordítottam itt Magyarországon, és akkor 2009-ben már egész jó képbe voltunk, hogy mit megengedhetnek maguknak ezek a franciák, hát akkor valószínű, hogy mi is. Az osztrák földjogot elég jó ismertük, a dánt is elég jó ismertük, a franciát nem, ők titokba tartották, szóval nem verték nagy dobra, ha szabad így fogalmaznom, az ő földügyi szabályozásokat. Franciaországé a legkeményebb, egyszerűen fizikai képtelenség nem földművesnek termőföldet vásárolni. Nagy portvel föl az a helyzet, hogy egy ottani tévésorozat, Szapan Opera nagyon nagy sztárja, iszonyú gazdag ember, kitalálta, hogy ő Bretagne-ba akkor vesz egy 300 hektár földet, mert az olyan jópofa dolog, és akkor ott időnként ott vagyunk, meg ott művelik, és akkor oda kijárok, és akkor ez az állami hatóság megtagadta tőle, egyszerűen nem engedélyezte a földvásárlást, mert hogy nem földműves az illető, tehát hiába van pénze.
De az nagyon durva, hogy beszáll igen, ez a társaság magántulajdonba, és ott gyakorlatilag rendet tesz, és mindjárt ki is lép onnan.
Arányosság elvére figyel, mi is beleiktattuk, tehát a helyi földbizottságok figyelhetnek az arányosságra. Ez azt jelenti, hogyha olyan személy vásárlását látják előterjesztésként, akinek egyébként tisztában vannak már vele, hogy mekkora területei vannak, akkor az aránytalanság jó jog címén megtagadhatják a vásárlást.
Ön, mint a mezőgazdasági bizottság elnöke, elégedett az új hatályba lépő földtörvénnyel?
Hát most gyakorlatozunk rajta, több szakaszban lép életbe, a legfontosabb az ugye május 1-e lesz majd, amikor elméletileg kinyílik az EU-s állampolgárok földvásárlási lehetősége, és ugye a klasszikus mondás, hogy a puding próbálja az evést, tehát akkor látszik meg majd, hogy létezhet-e olyan trükk a kívülállók részéről, amire mi nem gondoltunk, és hoppá-hoppá becsúszott. Iszonyúan átgondoltuk, másfél évig rágtuk, ilyen hosszan még a parlament előtt törvény nem volt jellemző, minden társadalmi szervezettel, agrárképviselettel, kamarával, mindenkivel átvitattuk, átrágattuk. Persze ebben pro és kontra érvek voltak, mert a nagyüzemi társas vállalkozásoknak ez nem annyira tetszett, ezt őszintén mondom, hogy ők, akik jelenleg 3-5 ezer, 6 ezer, 10 ezer hektáron is gazdálkodnak, és egy idő után vissza kell térniük az 1200-as birtokméretre évek alatt, ahogy lejárnak a bérleti szerződéseik, de szándékunk egyértelmű, mi középbirtokon gazdálkodó családi gazdaságok sokaságának szeretnénk földterületet juttatni, és nem szeretnénk azt, hogy itt látok ilyent egyébként itt a térségben is, hogy egy nagyon jó földbirtok viszony, nagyon jó föld minőséggel rendelkező kis település itt Kalocsa környékén néhány nagy agrárvállalkozás kezében van, és a helyben lakóknak éppen nem jutott föld. Egyébként éppen megélnének belőle, akár 10 vagy 20 vagy 30 hektáron, mert nem kell mindenkinek szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozni 40-50-100 hektáron, próbáljon meg intenzív kézimunka igényes, például konyhakerti növényeket, vagy szamócaféléket, vagy spárgaféléket. Ott kők, ha van neki egy vagy kettő hektár, abból igen tisztességesen meg tud élni, egy apróság kell hozzá, dolgozni kell vele, szóval ezt ne felejtsük el, kell vele, és annak megjön a jövedelme.
Na most a földtörvényről is, meg sok minden másról is rengeteget beszélgethetnénk, csak szorít az idő meg a cipő. Sajnos el kell, hogy köszönjek, és megköszönjem azt, hogy itt volt nálunk.
És köszönöm a lehetőséget, hogy erről beszélhettünk.
Szerintem még fogunk egy párszor.
Szívesen
szorosabbra fűzzük ezt a kapcsolatot. Köszönjük szépen. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Yeah. Persecution you must fear. You've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, the heart is missing now. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Will come your way, but the hotter the battle you see, it's the sweeter the victory. Now you can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last.
At
Jimmy Cliff a Corona FM 100-on a mai Turmixban, ez közérdekű szolgáltató magazin műsorunk. Benne most az LMP Kalocsai irodájában tartott sajtótájékoztató mutatta be Makádi Balázs helyi képviselőjelölt meghívására a párt országos listájának 4. helyén szereplő képviselőjelölt az LMP zöld gazdaságfejlesztési programját. Sallai Róbert Benedek nagy hangsúlyt fektetett ennek helyi szempontból fontos elemeire. Az amit mondott most a Korona FM 100-on a Turmixban.
A gazdaságfejlesztés két fő témát ölelt fel. A mi meglátásunk szerint egyik fő téma a vidékfejlesztés, a helyben maradás elősegítése, a helyi munkahelyek, a helyi gazdaság, a másik téma pedig úgy általában országosan a munkahelyteremtés és a foglalkoztatás bővítése. Ezekről általában nagyon-nagyon sok szó esik a politikában és a közszférában. Gyakorlatilag nincs olyan párt, aki ne tűzné a zászlajára ezt a szót, hogy munkahelyteremtés. Itt gyakorlatilag egy verseny zajlik. Mindenki mond számokat. 250 ezer munkahely, 400 ezer munkahely, 1 millió munkahely. Tehát mindenki mond valami számot, és közben meg a valós lehetőségek egyszerűen mások, és a lehet más a politika nem szeretett volna ilyen számversenybe belemenni. A lehet más a politikának másmilyen politikai elvei vannak. Itt nagyjából Amerika után egészen Magyarországon a Fideszig azt láttuk, hogy ma már egy politikus bármit mondhat. Semmi következménye nincsen. Amerika azt mondta, hogy igen, tudjuk, hogy ott vannak a atomfegyverek Irakba. Oda mentük, bebizonyították, hogy nincs, azt mondta, már pedig akkor is van, és kész. Magyarországon ugye a Fidesz nagyjából ugyanezt csinálja. Azt, hogy már pedig ennyi dolgozik. Már pedig így javult a gazdaság. Valójában ugye pedig mit látunk az, hogy mindezeket az emberek nem érzik a saját testükön, valójában nem látható az, hogy a gazdaság erősödne, valójában a kis és középvállalkozói szektorban, általában a versenyszférában az alkalmazottak száma csökkent, és gyakorlatilag ez a közmunkás programokkal, felpumpált statisztikai adatokkal látható az, hogy valami számnövekedés legyen, de az LMP-nek nem pálya az, hogy közmunkás programokkal teremtsen munkahelyeket. Ez a zöld gazdaságfejlesztési program, amit bemutattunk, ez azt célozza leginkább, hogy lehet olyan gazdasági alapon működő munkahelyeket teremteni, amelyek gazdaságilag önfenntartóak, amelyek nem függnek központi kormányzati forrásoktól, támogatási rendszerektől. A közmunkának a legfőbb problémája az, hogy azt a pénzt más adófizetőknek kell megtermelni, amiből az ő közmunkában részvevőknek a bérét kifizetik. Ez részben közösségfejlesztési szempontjából is rossz, tehát azok az emberek társadalmilag megítélésükben nem tudják a helyi közösségekben ugyanazt a szintet képviselni, mint mondjuk egy vállalkozó, egy tanár vagy bárki más. Tehát számukra sem kedvező, és hát a közszférában sem kedvező, hiszen ez folyamatos forrást igényel. Az LMP azt szeretné, hogy olyan munkahelyek jöjjenek létre minél több helyben, amelyek gazdaságilag fenntarthatóak. És ugye a zöld gazdaságfejlesztési programnak benne van a nevében ez a zöld, ugye alapvetően, hogy a zöld pártként azt gondoljuk, hogy azok a jó munkahelyteremtések, amelyek nem teremtenek környezeti károkat, nem kockáztatják az emberek egészségét, és általában nem járnak azokkal a társadalmi kockázatokkal, mint amikkel általában ezek a fejlesztések sokszor önmagukban járnak. Gyakorlatilag, hogyha szétnézünk, ugye a Paks az egy általános olyan téma, amit most a közvélemény élénken érdeklődik. A paksi fejlesztés nagyon-nagyon széles körben vált ki vitát a társadalomban, és ugye az LMP nyilvánvalóan szellemiségéből adódóan látva az, hogy Európában gyakorlatilag sehol nem preferálják már a atomenergiának a terjedését, sőt, különböző stratégiák vannak a 10-20-30 éven belüli teljes felszámolására. Mi is részben ehhez alkalmazkodunk. Az olyan vidéki térségek, mint itt Kalocsa és környéke, kis településekkel, nagyon sok magánházzal jött létre, a település struktúrája nem tömbházakra és lakónegyedekre épül, hanem családi házakra. És a családi házaknak a energiahatékonysági korszerűsítése, átalakítása, ha 4-5 éven belül megtörténne, ez ilyen 1000 petazsulokban mérhető hatékonyságot jelentene ország energiaigényére. És ahhez képest évi 200 milliárdot, hogyha erre fordítanánk, tehát töredékét annak, mint amiből mondjuk a Paksot bővítik, egy sokkal nagyobb forrás hatékonysággal lehetne elérni azt a célt, hogy hogyan is legyen kisebb energiaigényű egy háztartás. Mindazonáltal egy ilyen jellegű fejlesztés, hogyha a háztartásokat megpróbálnánk átalakítani, és mondjuk azt próbálnánk segíteni, hogy minél több háztartásban kisebb legyen az energiaigény, ez egy olyan sajátos rezsicsökkentés lenne, amit nem a közszféra fizet ki, hanem hosszú távon fenntartható. Mindamellett ez rengeteg munkahelyet teremt, mert minden egyes családi háznál, minden egyes településen, ahol családi házak vannak, ott nem a közgép meg más nagy multik nyernének el ilyen jellegű beruházásokra lehetőséget, hanem helyi vállalkozók, helyben foglalkoztatók, akik helyben adnak munkahelyet embereknek. A helyi tüzépekről, helyi kereskedőktől jöhetnének ki ezek a nyersanyagok. Sőt, tovább megyünk, hogyha a támogatáspolitika nem közmunkaprogramokat akarna támogatni, olyanokat, amik folyamatos forrást igényelnek, hanem mondjuk olyan üzemek létrehozását, amik ennek a háttérigényét, a nyersanyag igényét termelik meg, akkor azok is egy olyan munkahelyet teremtenének, amelyek egy folytonos igény lenne a következő évtizedben. És gyakorlatilag a gazdaságfejlesztési programunk alapja az, hogy hogy lehet úgy csinálni egy közfoglalkoztatási fejlesztés, hogy az ne közfoglalkoztatás legyen, hanem a versenyszférában valósuljon meg, és ennek a szabályaival jöjjön létre. Az LMP nagyon-nagyon mélyen elkötelezett amellett, hogy az embereknél minél több pénz maradjon. A gazdaságfejlesztési programunknak az a része, hogy a kis és középvállalkozásokat megsegítsük, az egyértelműen együtt jár azzal, hogy hogyan hagyjuk náluk a pénzeket, hogyan csökkentsük az adóterheiket, hogyan segítsük számukra a foglalkoztatás bővítését, hogyan kapjanak adókedvezményt akkor, hogyha új munkahelyeket hoznak létre. Azért, hogy ne kerüljön nekik ez többe, csak az állam részesedése csökkenjen. Ugye azt látható az elmúlt évtizedben vagy évtizedekben, hogy azok a források, amelyek bekerülnek általában a nemzetgazdaságba, a kormányzati felügyelet alá, azok jelentős részben nem feltétlenül szolgálják az egész ország érdekeit.
Az LMP legutóbbi kalocsai sajtótájékoztatóján közreműködő Sallai Róbert Benedek képviselőjelölt azt is kifejtette, hogy mi a probléma véleményük szerint a jelenlegi fejlesztési koncepciókkal. A politikus azt is kimondta, hogy milyen szerepet szán magának a párt következő kormányzati ciklusában.
Koncentráltan fejlesztenek munkahelyeket, mint ahogy mondjuk a Hankook gyárnak a támogatása, vagy egy Mercedes gyár, vagy egy Audi gyár, ami csak egy-egy térségnek segít, és ez a térség valami miatt mindig olyan, ami éppen az adott aktuális kormány közeli vezetéssel rendelkezik, és sok-sok térségnek pedig hátrányt okoz. Azok a települések, ahol nem megy el főút, nem megy el autópálya, azok elzárva lesznek a tartósan ezektől a lehetőségektől. Ugyanakkor a Kalocsa és térsége is olyan, ahol nagyon-nagyon jó agrár lehetőségek vannak, agrárfejlesztés lehetőségek, és itt a kis településeken nagyon nagy potenciál rejlene abban is, hogy a helyi mezőgazdasági termelők azok helyi feldolgozásra termeljenek. Az LMP azt szeretné, hogy a lehető legnagyobb arányban olyan helyi élelmiszeripari üzemek, olyan élelmiszerfeldolgozási létesítmények, infrastruktúra jön létre, hogy ezeket a termékeket, amelyek helyben megtermelünk, ezeket helyben lehessen feldolgozni. Lerövidítsük az élelmiszerláncot. Minél több élelmiszer helyben kerüljön felhasználásra. Helyi kereskedőket segítsünk ezáltal. Az LMP-nek ugye most is a héten is bejelentette a kormány, hogy egy francia gyógyszergyártó céggel kötött stratégiai megállapodást. Az LMP-nek a helyi termelők a stratégiai partnerei. Mi azokat a nemzeti érdekeket és értékeket akarjuk képviselni, amelyek az embereknek részben önfoglalkoztatási, részben pedig helyi közösségfejlesztési lehetőségeket teremtenek. Az LMP-nek azok a közösségek a fontosak, amelyek tenni akarnak saját magukért, és ehhez kell megteremteni azokat a közgazdasági háttértényezőket, amelyek ezt elősegítik. Adózási szabályozással, támogatáspolitikával, foglalkoztatáspolitikával. Összességében ez a gazdaságfejlesztési program, ami helyi élelmiszereket, helyi egészséges élelmiszereket, helyi piacot teremt a kistérségekben, ami környezetvédelmi szempontból kívánatos fejlesztéseket valósít meg, ezek azok, amelyek alapját képezik annak a gazdaságfejlesztési politikának, amit a héten bemutattunk. Az LMP alapvetően most ebben a választási ciklusban konzervatív módon konstruktív ellenzékiségre készül. Valós ellenzéki szerepet kíván felvállalni. Nem neveztünk meg miniszterelnök jelöltet, és számítottunk arra, hogy most nálunk lényegesen nagyobb politikai támogatottságú erők fognak versengeni a kormányzati vezető pozícióért. Ugye a közvéleménykutatásokból látható, hogy az egyre jobban leszűkül ez a verseny mezőny, és egyre jobban látható az, hogy milyen esélyei vannak az országnak a következő kormányra. Az LMP nem azt akarja, hogy azért legyen ott a parlamentben, hogy acsarkodjon és betartson a kormánynak, hanem az, hogy úgy segítse a kormány munkáját, hogy az lehető legjobb legyen. Azokat az értékeket, azokat a szempontokat és szakmai nézeteket, amelyeket az LMP képvisel, azt szeretnénk, ha minél jobban adaptálná a következő kormányzat. Mi nem félünk attól, hogy valaki ellopja az ötletünket, nem félünk attól, hogy valaki lenyúlja az ötletünket, mi ezt szeretnénk. Azért megyünk oda ellenzéknek, hogy a bizottságokban és a parlamenti munka során minél jobban segítsük azt, hogy a saját nézeteinkből, saját tapasztalatainkból, saját tudásunkból adódó információk átmenjenek úgy a kormányzati döntéshozásba, hogy az építő jelleggel a lehető legjobban tudjon működni. A magam részéről, illetve akár az LMP részéről azt gondoljuk, hogy a LMP lehet az a legfontosabb mérsékelt ellenzéki szerep, ami konstruktívan hozzá tud járulni ahhoz, hogy valós ellenzékiség valósuljon meg a következő kormányzatban. Ugyanakkor ezek a stratégiai tervek, mint a zöld gazdaságfejlesztési program, vagy a termőföld birtoklásával és kezelésével kapcsolatos stratégia, amit készítünk, ezek egyben már 2018-ra a várható választási és kormányprogramunknak az előkészítése is. Az LMP nem érdekelt abban, hogy tartósan kispártként mindig csak egyensúlyozási ellenzéki szerepre növekedjen. Egyértelműen az a cél, hogy egy olyan kormányzóképes alternatívát mutassunk az országnak, amely alkalmas lehet arra, hogy egy másmilyen pályára állítsa az országnak a fejlesztését. A magyar történelem során azt láttuk, hogy magyar nemzet mindig talpra tudott állni. A rendszerváltáskor Magyarország a szocialista országok közül kiemelkedő lehetőségekkel indult, és az elmúlt 20 év sajnos nem volt arra elég, hogy ezeket a lehetőségeket úgy kihasználjuk, hogy valóban felzárkozzunk Európához. Azt gondoljuk, hogy itt van az ideje ennek. Gyakorlatilag a politikai szelek valójában még azt erősítik, hogy a jelenleg regnáló kormányzat esetleg folytathatja a tevékenységét, ugyanis továbbis ez tűnik ugye a közvéleménykutatásokból, de az LMP mindenképpen ott akar lenni, hogy demokratikus eszközökkel, konstruktív ellenzékiséggel ezt a kormányzati tevékenységet a lehető legjobbá tegye. Azt gondoljuk, hogy erre más ellenzéki szereplőkhöz képest részben szakmai felkészültséggel, részben emberi hozzáállással ezt hitelesebben és korrektebben tudja megtenni.
Az LMP kalocsai sajtó tájékoztatójáról Sallai Robert Benedeket a párt országos listájának 4. helyén szereplő képviselőre jelöltjét hallotta. Hamarosan folytatjuk a Turmixot benne, a közelmúltban városunkban látogatott Mesterházi Attilával készült interjút hallhatja.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
A szekély, és ködbe iázik a szamár, lebeg a szögre akasztva az idő, de a mami ma még hazavár. Ragad a hajnal, süpped a beton, és visszafele forog a földön. Egy angyal zúg le a gangról, mert az ú a bánat rostás kardjába dől. Nem tudom a neved, csak hallgatom, mit ugat a mély. Szívesen szánkóznék lefele vele, de engem nem hoz már a meredély. Dugd le az ujjad, dőj meg egy kicsit, míg hánysz, én tartom a fejed. Rakétákat lő a teli hold, s te valahogy nem találod a helyet. Ajjajjaj, egy levelet felkapott a vihar. Ajjajjaj, ajjajjaj, lehet a szívben is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden városka lakatlan, minden zseni ügyetlen, félős nyuszi csak a kalapban. Az ereinkben lüktet a vér, razag az emberben minden atom, és csak azt éved el, aki éhér. De ha csak dünnyögsz, mardosod magad, és nyaldosod a sebeidet. Ami ma még az ajtón bejött, holnap a kulcsukon kimegy. Hajjajjaj, egy levelet felkapott a vihar. Hajjajjaj, hajjajjaj, lehet a szépen is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden városka lakatlan, minden zseni ügyetlen, félős nyuszi csak a kalapban. Ájjájjá, ájjájjá, egy levelet felkapott a vihar. Ájjájjá, ájjájjá, lehet a szépen is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden városka lakatlan, minden zseni ügyetlen, céltalan üzenet a palacban.
Mi dalolt a Korral FM 100-on a mai Turmixban, ez a közérdekű szolgáltató magazin műsor. Már is folytatjuk, a napokban Kalocsára látogatott a kormányváltás 2014 párt miniszterelnök jelöltje Mesterházy Attila. A politikust a párt választókerületi képviselő jelöltje Niedermüller Péter köszöntötte, majd átadta neki a szót. Mesterházy a kormányváltók programjáról beszélt, és arra buzdította a megjelenteket, hogy április 6-án senki sem maradjon otthon. Az ellenzéki miniszterelnök jelölt beszédét követően arra is szakított időt, hogy néhány szót váltson a Korona FM 100 riporterével, Vörös Istvánnal. Szóba kerültek a lakossági fórumok, a program és az a bizonyos Dunahíd is, amelynek megvalósulásáért jelenleg is erőteljes lobby folyik. Mesterházy Attila most a Korona FM 100-on.
Mindent mondott itt el a kalocsai találkozó, miről volt itt szó?
Hát egyrészt értékeltem, hogy én hogyan látom az ország helyzetét. Most már rengeteg településen jártam csak itt az elmúlt 10 napban, és azt látom, hogy a szegénység az nem csak nőtt az emberek között, hanem mélyült is, tehát nem csak többen élnek rosszul, hanem még rosszabbul élnek, a szabad így fogalmazni. Mi azt látjuk, hogy minden harmadik ember éhezik, körülbelül 3.300.000 ember a legújabb EU statisztika alapján szegénynek minősül. Jelentős létszámban gyerekek is éheznek, Magyarországon nincsen munkahely, és különösen a vidék Magyarországa van ebben nagyon nehéz helyzetben, hiszen még a fővárosban csak-csak lehet találni munkát, de ahogy távolodunk a fővárostól bizony, szinte most már bármelyik irányba megyünk, nem csak Kelet-Magyarország irányába, hanem Nyugat-Magyarország irányába is, azt látjuk, hogy egyre nehezebben élnek az emberek, egyre több a munkanélküli, és egyre többen félnek az egzisztenciájuk elvesztésétől.
Melyek azok a témák, amelyek ezeken a találkozókon, ugye nem is kimondta, egy lakossági fórumról beszélünk itt, de azért megállt, beszélgetett, megszólította az embereket. Mik azok, amiket fölhoznak, vagy megemlítenek, hogy ezzel kapcsolatban mi a tervük, ilyen problémán van, mit tudnak kínálni, mik az ilyen visszatérő kérdések?
Az egyik az a munkahely, tehát hogy nincs munkahely, nem tudnak megélni, a másik ehhez kötődően értelemszerűen a bér, tehát nem véletlen, hogy mi magunk is azt mondtuk, hogy föl akarjuk emelni a minimálbért nettó 100.000 forintra, ez egy 50%-os emelést jelentene, de úgy, hogy közben a munkaadóknak a terhei ne nőjenek, tehát ne, hogy elbocsássanak valakit azért, mert nem tudják kigazdálkodni a növekvő béreket. És emellett egy több kulcsos adórendszert akarunk, ami a gazdagokat jobban adóztatja, de a kisebb keresetőknek viszont több pénzt hagy a borítékjában, mert azt látjuk, hogy hát az európai árakhoz most már európai béreket is kellene társítani, és ezzel próbálunk több pénzt hagyni a legszegényebbek és az a fölött keresőknek a zsebébe. Ugye ma Magyarországon körülbelül minden harmadik munkavállaló minimálbérre van bejelentve, ezért ez majdnem 1,3 millió ember körülbelül, tehát jelentős létszámú embernek adna segítséget az, hogyha tudnánk emelni a minimálbért. A második, ami mindig felmetődik, ez a várólisták kérdése, tehát hogy az egészségügyi rendszerben nem lennének jó orvosok, ápolók és egészségügyben dolgozókor már rég összeomlott volna a rendszer. Éppen ezért mindenki azt kéri, követeli, hogy a várólistákkal kell valamit tenni. Éppen ezért a mi programunknak sarkalatos része az, hogy radikálisan csökkenteni első nekifutásra a várólistákat, majd megszüntetni a következő 4 évben. Ehhez kell fejleszteni a diagnosztikai hátteret, a műszerezettséget, informatikai kapacitást, és természetesen az egészségügy finanszírozását is emelni kell, úgyhogy mi a magunk részéről ezt vállalnánk. A harmadik, ez az elvándorlás. Nem tudok olyan helyre menni, ahol ne legyen valaki a fórumunkon minden megbeszélésnél, hogy aki arról beszélt, hogy a gyereke, az unokája, a férje, családtagja elment külföldre, és nem azért mentek el külföldre ezek az emberek, amit a miniszterelnök úr mond, hogy kalandvágyból, hogy világot lássanak, a csodát, azért mentek el, mert effektíve itthon nem tudtak megélni, tehát nem volt megfelelő munkájuk, nem volt megfelelő egzisztenciájuk, hogy a családjukat el tudják tartani. Ezért sokan úgy fogalmaznak, hogy egy ilyen család újraegyesítésre lenne szükség, hogy hazajöhessenek, akik elmentek, és akik meg itthon vannak fiatalként, azok meg ne úgy tervezzék a jövőjüket, hogy külföldre mennek. Éppen ezért mi azt ígértük meg, hogy most idén szeptembertől, ha mi vagyunk kormányon, akkor tandíjmentesen kezdheti meg minden fiatal a tanulmányait a felsőfokú intézményekbe, hogy tényleg csak a szorgalom meg a tehetség szabjon gátot annak, hogy ki mi lehet az életébe és hogyan juthat 5-ről a 6-ra. Emellett mindig fölvetődik a megélhetési költségek, ebben mi 2 nagy irányt határoztunk meg, az egyik az alapvető élelmiszerek árának a csökkentése. Itt mi a legkedvezményesebb áfakulcsba sorolnánk be az alapvető élelmiszereket, ugye jelenleg 27%-os Európa csúcs, amit a magyar kormány tett az áfával, tehát 27%-os áfakulcsból az 5%-os áfakulcsba sorolnánk át az alapvető élelmiszereket, és emellett itt a Fidesz mindenhol mondja ezt a nagy rezsiharc, piacot, de mindenhol azt mondják az emberek, hogy ők nem érzékelik ezt a nagy rezsicsökkentést, inkább csak a kommunikációba, és nem is tartják igazságosnak, hiszen az, akinek több a fogyasztása, mondjuk például egy uszodát fűt elektromos árammal, az több támogatást kap a kormánytól, mint az, aki mondjuk egy 45 négyzetméteres lakásban negyedik emeleten él, vagy aki mondjuk fával, szénnel tüzel, az meg aztán semmit nem kap. Úgyhogy mi igazságossá szeretnénk tenni ezt a rezsicsökkentést, az azt jelenti, hogy a kisebb keresetű szegény az többet kapjon, a gazdag meg egy fillért sem, és fenntarthatóvá is tesszük, hiszen különböző fűtésrendszer korszerűsítéssel, szigeteléssel, nyilászáró cserével 30-50%-os megtakarítást el lehet érni egy lakás esetében. Tehát ez nem panelprogram, ez minden háztartásra vonatkozó lehetőség lenne. Ezzel hosszú távon lehet megtakarítást elérni, ráadásul az ingatlan értéke is növekszik, pluszba még magyar kis- és középvállalkozók végezhetik el ezt a munkát, tehát nagyon sok pozitívuma van egy ilyen Európai Uniós programnak.
És ugye most már nagyon alakban ismerjük a programot is. Niedermüller Péterrel, aki itt a képviselőjelölt, mennyire tartják a kapcsolatot, hogyan kommunikálnak, mi az, amit eddig tőle esetleg hallott, tud már erről a választókerületről?
Rendszeresen, nem csak azért, mert hogy képviselőjelölt, hanem azért, mert a partner szervezetünknek, a Demokratikus Koalíciónak is az egyik alelnöke, tehát magyar az országos politikában is több találkozási pont volt, ráadásul társadalompolitikáért felelős alelnök, így azoknak a programoknak a kidolgozásában, mintről az imént is beszéltünk vele, és sokszor kellett konzultálni. De képviselőjelöltként, mivel minden képviselőjelölt közös jelölt is egyben, tehát magyar a kormányváltó erők közös jelöltjeiről beszélhetünk a 106 körzetben, ezért az teljesen természetes, hogy van egy rendszeres kapcsolattartás is. Ez arról is szól természetesen, hogy lássuk, hogy a helyben felvállalt problémák megoldása az ugye összhangban legyen az országos programunkkal. Itt például egy konkrétumot hadd említsek, hogy a Péter programjában is szerepel az úthálózatnak a fejlesztése itt a térségben. Mi például országosan meghirdettünk egy nemzeti úthálózatfejlesztési programot. Ez pont arról szól, hogy a alacsonyabb rendű utakból magasabb rendű utat csinálni, 4 személyből 2-t, elkerülő utakat, bekötő utakat meg kell csinálni. Ezt egy 6 éves Európai Uniós program keretében tervezzük. Az országban mindenütt, tehát magyarul egy ilyen helyi vállalás az illeszkedik, kapcsolódik az országos vállalásainkhoz is, és így tudjuk azt garantálni, hogy amit helyben a jelöltjeink ígérnek, azok megvalósítható programok is lesznek a végén.
Ezt most ott eszembe az úthározat fejlesztés kapcsán, hogy itt most Kalocsán a Paks 2 nyomán fölmerült egy lehetőség, nagyon sok helyről kommunikálják már politikai berkekben, civil berkekben, hogy a Paks 2 egy olyan lehetőséget rejt Kalocsának, ami kitörési pont lehet, nevezetesen egy Dunahíd létrehozása itt Kalocsa magasságában. Ami mellett azt mondják, hogy civil és politikai erő is jelenleg áll. Mi történik, hogyha mondjuk önök alakítanak kormányt?
Én ezt láttam Péter programjában vállalásként, ezt a híd javaslatot. Én azt gondolom, ezt már sokan biztos megérték az elmúlt években. Szerintem ezt is ugyanebben a programba kell beleilleszteni, hiszen az a legrosszabb, amikor van egy híd, ami elkezdődik valahol, aztán vezet a semmibe. Van erre példa sajnos itt egy picit odébb a Dunán, Szekszárd környékén. Tehát magyarul az a jó, hogyha ha már megépül egy ilyen híd, akkor az valóban tehermentesítést is jelentsen. Tehát magyarul a rácsatlakozó utak is kellően átgondoltak legyenek, hogy azzal megkönnyítsék az emberek életét, különben a kutya se fogja használni, bocsánat, hogy így fogalmazok. Tehát magyarul mi is gondolkodunk ebben. Mi ebben az úthálózatfejlesztési program keretében gondolkodunk erről, nem Paks okán, hanem sokkal inkább azért, mert egyszer racionalitása van ennek a dolognak, függetlenül attól, amit az atomerőmű jelentene az országnak. Mi azt gondoljuk, ez egy olyan drága projekt, ha már szóba került, engedje meg, hogy elmondjam, hogy még az unokám is fizetni fogja ennek az adósság terhét, ráadásul nagyon kemény feltételeket határoztak meg az oroszok. Úgyhogy egészen biztosan ez egy nagyon drága projektként, nagyon drága áramot fog termelni. Épp ezért mondtuk, hogy szerintünk népszavazást kellene erről tartani. Előtte egy komoly szakmai társadalmi vitát, majd utána megkérdezni a népet, hogy akarják-e az ezzel járó terheket, vállalni akarják-e az emberek. Úgyhogy ha mi kormányra kerülünk, akkor egészen biztosan erről lesz egy komoly szakmai társadalmi vita, amit egy népszavazással fogunk lezárni. De maga a híd kérdése az ettől függetlenül is szerintem önmagában is megáll, mint fontos fejlesztés.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen tehát Vörös Istvánnak, szerkesztőnek és Mesterházi Attilának, a Kormányváltás 2014 párt miniszterelnök jelöltjének. Ennyi volt már a térségi magazinunk, a Turmix, a műsor a legközelebb a jövő héten szombaton jelentkezünk majd, ugyanígy délelőtt 10 órától. Ha észrevételük, témajavaslatuk lenne, azt kérjük, írják meg rövid szöveges üzenetben 0632-567-662, vagy küldjenek elektronikus levelet az eztkérem@koronaradio.hu-ra. Jövő héten tehát szombaton 10 órától újra Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsor a Korona FM 100-on.
Készült a médiatanács támogatásával
a Média Mecenatúra programban.